Szerető Istenünk, köszönjük neked, hogy erőt adtál és egészséget ahhoz, hogy eljöjjünk erre a helyre. És azért imádkozunk, hogy áld meg együttlétünket. Add, hogy megtapasztaljuk jelenléted, és ugyanakkor a mi szívünket meg tudjuk nyitni előtted. Köszönjük, hogy nem csak értelmünkhöz akarsz beszélni, hanem meg akarod szólítani egész lényünket, útbaigazítást, vezetést akarsz adni nekünk a te szent lelked által. Kérlek, hogy áld meg így közösségünket, hadd legyen neved dicsőségére és lelkünk épülésére. Amen. Nyissuk ki Bibliánkat, és fel fogjuk olvasni az Eszter könyve 3. fejezetét. Így szól az ige. Ezek után nagy méltóságra emelte Ahasvéros király az agági Hámánt, Hamedátá fiát, és feljebb tétette a székét a körülötte levő összes vezető emberénél. A király összes udvari emberei, akik a királyi udvarban voltak, térdet hajtottak, és leborultak Hámán előtt, mert így parancsolta a király. Mordokaj azonban nem hajtott térdet, és nem borult le. Ezért a király udvari emberei, akik a királyi udvarban voltak, megkérdezték Mordokajt, miért szeged meg a király parancsát. Napról napra ezt mondogatták neki, de ő nem törődött velük. Ezért jelentették Hámánnak, hogy lássák, helytálló-e Mordokaj védekezése, mert arra hivatkozott előttük, hogy zsidó. Amikor Hámán is látta, hogy Mordokaj nem hajt térdet és nem borul le előtte, elöntötte Hámánt a méreg. De kevésnek tartotta, hogy csak Mordokajra emeljen kezet, mert megmondták neki, hogy Mordokaj melyik népből való. Ezért arra törekedett Hámán, hogy Mordokajjal együtt minden zsidót kipusztítson Ahasvéros egész birodalmából. Ahasvéros király uralkodása 12. évének első hónapjában, a Niszán hónapban púrt, azaz sorsot vetettek Hámán előtt napról napra és hónapról hónapra a 12. hónapig, az Adár hónapig. Akkor ezt mondta Hámán Ahasvéros királynak, van egy nép, amely elszórtan és elkülönülten él a népek között, birodalmad minden tartományában. Törvényei különböznek minden más néptől, és a király törvényeit sem tartják meg. Nem helyes, hogy nyugton hagyja őket a király. Ha a király jónak látja, adja írásba, hogy el kell pusztítani őket, én pedig 10 000 talentum ezüstöt mérek ki a tisztviselő kezébe, hogy vigyék a király kincstárba. Ekkor a király lehúzta kezéről a pecsétgyűrűt, és az agági Hámánnak, Hammedátá fiának, a zsidók ellenségének adta. Majd ezt mondta Hámánnak a király: az ezüst maradjon a tied, a néppel pedig tedd, amit jónak látsz. Az első hónap 13. napján hívatták a királyi írnokokat, és megírattak mindent Hámán parancsa szerint a király kormányzóinak, az egyes tartományok helytartóinak, az egyes népek vezetőinek, minden tartománynak a maga írásmódja szerint, és minden népnek a maga nyelvén. Ahasvéros király nevében készült az írás, és a király gyűrűjével pecsételték le. Elküldték a levelet futárokkal valamennyi királyi tartományba, hogy egyetlen napon, a 12. hónap, vagyis az Adár hónap 13-án pusztítsanak el, gyilkoljanak le, és semmisítsenek meg minden zsidót, ifjakat és öregeket, gyermekeket és nőket egyaránt, vagyonukat pedig zsákmányolják el. Az irat szövegét törvényként adták ki minden egyes tartománynak, közölve minden néppel, hogy legyenek készen azon a napon. A futárok sietve útnak indultak a király parancsával, Susán várában pedig kihirdették a törvényt. Miközben a király és Hámán leültek inni, Susán városában riadalom támadt.
Én is sok szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a délutánon. Hát Hámán haragja lesz, és ugye elgondolkoztam az ígén a haraggal kapcsolatosan, és úgy általában az emberek elég türelmes embernek ismernek, és hát én is így ezt kezdtem elhinni magamról. Addig még meg nem született a fiam, és azóta elég gyakran én is mérges vagyok, és haragos vagyok. És úgy elgondolkoztam, most két személyről van, két fő személye van a felolvasott az igének, van Hámán és Márdokeus, és szinte hol az egyik szerepben vagyunk mik, és hol a másokban. Hol áldozatok vagyunk, hol meg mik vagyunk azok, akik fejé vagyunk, és megmutatjuk a másiknak, hogy mi azért megmutatjuk, hogy vagyunk valaki. És Isten mind a kettőnk, mind a két személy által üzenni akar nekünk. Tehát Márdokeus, ugye, hát ő haragra gerjedt, akkor aztán elkezdte feszíteni a bosszú, és így fokozódott, és úgy nézett ki, hogy ő van fejül, és azt tehet, amit akar. Ugye, hát a királyon simán leúzta azt a gyűrűt, amelyik emberek ezreinek az élete forgott kockán, és csak úgy odaadta, hát csinálj, amit akarsz. És úgy nézett ki, hogy ez a Márdokeus tényleg mindent megtehet, és hogy mindent megtehet, és mi is kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy olyan embernek a kezei közé kerülünk, vagy valahogy, hogy bármit megtehet velünk, és ilyenkor nem jó. És néha talán azért, mert kiállunk az ige mellett, és azért kerülünk ilyen nehéz helyzetbe. Így került Márdokeus is. És Isten azt üzeni itten ezáltal nekünk, hogy figyeljünk oda. Isten megengedheti azt, hogy magas pozícióba kerülünk, és bizonyos tekintélyt és dolgokat ad nekünk, de vigyázzunk, mert a kerék forog, ahogy mondja a közmondás, ugye, hogy a kerék forog, egyszer fent, egyszer lent. És itt ebben az igében, ugye most csak egy részt olvastunk fel, de majd később tudjuk, hogy pont az ellenkezője történt, mint ahogy Hámán kigondolta. Hát vigyázzunk arra mi is. Azt mondja az ige, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek. Emberek vagyunk, nem tudjuk elkerülni, ne legyünk mérgesek, hogy ne haragudjunk. Még az Úr Jézus is haragudott, de nem vétkezett. És olyan baj az, mikor a haragunk tovább fejlődik, és gyűlölet lesz bennünk, elkezdett a gyűlölet, és a gyűlölet követele a bosszút. És a bosszú az mindig olyan, hogy az nagyon kemény általában, megfigyelhetjük, hogyha valaki bánt bennünket, akkor igyekszünk, jól esik az óemberünknek, hogy visszaadjunk, ha nem is annyit, de egy kicsivel többet, mint amennyit kaptunk, mindig egy kicsivel többet legalább. És a mózesi törvényben nagyon szépen leírta az ige, azt mondta, hogy fogat, egy fogért. Nem engedte meg Isten, hogy két fogat üssenek ki, hanem csak annyit, amennyit. De mi már nem az Ószövetségben vagyunk, hanem az Új Szövetségben, ahol azt mondja, hogy bocsássunk meg. És hogyha ide a szintre eljutunk, akkor a mérgünk, ugye hát a méreg az elszáll, és akkor nem lesznek ilyen súlyos következményei. És a másik, a Márdokeus esete az, hogy csak ha ezt a részt olvasnánk, úgy néz neki, hogy itten szegény Márdokeus nagyon beszorult, és nincsen tovább neki, ugye? Hát itt olyan helyzetbe került, hogy nem csak ő, hanem a népére is kimondták a halálos ítéletet. Nagyon jól tudjuk az igében, hogy a médek és a perzsák törvénye az visszavonhatatlan volt. Tehát úgy nézett ki, hogy végérvényesen eltöröltetett Isten népe. De Isten gondviselő, és az öveit nem hagyja el. És mi is, hogyha pont egy ilyen helyzetben vagyunk, akkor ne keseredjünk el. Mert a hívő életben nem pont van, hanem, mint szokták mondani, hogy kettős pont. Folytatódik a történet, és Isten az öveit nem hagyja el. És lehet, mi is el tudunk mondani olyan történeteket az életünkben, amikor mi is úgy éreztük, hogy innen nincs szabadulás, innen nem tudom ebből a helyzetből, ennek az embernek a kezei közül, hogy kerülök ki, annak a főnöknek, vagy a munkatársamnak, vagy a felettesemnek, a katonaságnál, de Isten előbb-utóbb meghozta a szabadulást, és nem ért ott véget a hívő ember élete. És ez egy bátorítás, hogy Isten nem mond le rólunk. Igen, megenged, nagyon-nagyon nehéz helyzetekbe visz keresztül, és talán már úgy néz ki, hogy vége minden, nem látjuk a kiutat, de Isten akkor is, ő már készíti, és megkapjuk a kiutat. Hát ezt szerettem volna elmondani a testvéreknek, hogy vigyázzunk, hogy a mérgességünk, a haragunk ne váljon gyűlöletté, ne engedjünk a bosszúállást. A bosszúállást azt hagyjuk meg Istennek, inkább bocsássunk meg. És a másik, hogyha olyan nehéz helyzetben vagyunk, bárki, milyen személynek a markába benne vagyunk, és úgy érezzük, hogy ezt a szorítást már nem bírjuk tovább, ne felejtsük el, hogy a történet nem ér véget, hanem Isten az, aki majd a megfelelő időben meghozza a szabadítást, és egy nagyon-nagyon hatalmas szabadulást hoz, amely által az ő népe, az ő ember, aki kiállt mellette, még nagyobb dicsőségre kerül. Hát legyen így az én életemben és a testvérek életében is. Amen. Most egy éneket kérek, és utána Jó Sándor testvért.
Szeretettel köszöntök mindenkit, és családom nevében is örvendünk annak, hogy itt voltunk ezen a hétvégén a menyegző miatt. Egy történetet elevenített föl az elmúlt napokban bennem Isten. A gyerekekkel áhítaton vettük ezt a történetet, és újból Isten személyessé tette nekem is a Lukács evangélium 5. részéből. Olvasok egy pár verset. És történt, hogy mikor az egyik városban volt, íme volt ott egy poklossággal teljes ember, és mikor meglátta Jézust, arcra borulva kéré őt mondván, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus pedig kinyújtván kezét illeté azt mondván, akarom, tisztulj meg, és azonnal eltávozik tőle a poklosság. Úgy ismertem meg az én megváltómat, hogy nincs nála részvét teljesebb személy ezen a világon. Ő az, aki a reménytelen eseteknek az Istene, aki soha nem gondolkodik úgy, hogy legyint valakire, hanem nincs olyan mélység, nincs olyan sötétség, ahova ő ne tudna beavatkozni, és ahol nem tudna csodát tenni. És eszembe jutott sok olyan eset, amikor már hívőként elejtett a bűn, becsapott a sátán, és úgy éreztem, hogy nincs tovább, hogy nincs az az Isten sem, aki türelmes lehetne hozzám, aki ilyen mélyre is még utánam jönne. Ennyiszer ígértem már neki hűséget, és mégis elestem, és mégis megszegtem a szavam, de volt az az Isten. Az Úr Jézus Krisztus, a testet öltött Isten, amikor a Földön járt, akkor olyat tett, amit senki más. Nem csak azért, mert megérintett egy leprás embert, egy bélpoklost, akit lehet már évtizedek óta, vagy évek óta nem érintett meg senki, nem ölelt meg senki, nem nyúlt hozzá, hanem menekültek tőle. Az ételt is, ahogy kivitték nekik, rögtön el kellett menni onnan, hogy elkapják ezt a csúnya, ragályos betegséget, ami halálos volt. És Jézus megérinti ezt a beteget, és azt mondja neki, hogy akarom, hogy tisztulj meg. Ez a Krisztus nem csak úgy a levegőbe vette el a betegségeinket és bűneinket, hanem ő maga vitte fel a testében a fára. És neki került az az életébe, hogy a mi bűneinket, mélységeinket, betegségeinket, eleséseinket magára vegye. És úgy örülök annak, hogy ez az örökké való Isten, akiről énekeltünk is, engem is megtalált, hozzám is lehajolt, és amikor a szívem elkeseredne, akkor is jön közel, és azt mondja, hogy akarom, hogy jól legyél, akarom azt, hogy felállj abból, ami éppen le akar nyomni, ami agyon készül nyomni, és tudom, hogy Isten a megoldás minden helyzetre. És nagyon sokszor kell hangsúlyoznunk azt is, hogy ő nem azt akarja, hogy semmi kellemetlenségünk ne legyen ebben az életben. Nem azt akarja, hogy döccenésmentesen guruljunk át az életen, hanem azt akarja, hogy amikor nehéz, akkor is ott legyen velünk, akkor is az ő örökkévaló karjai tartsanak, ahogy mondja az ige. És erről a Krisztusról szeretnék bizonyságot tenni. Mind eddig hordozott, és mind eddig százszor és ezerszer türelmesen hajolt le hozzám, és úgy gondolom, hogy az örökkévalóság azzal fog telni, és telni, és telni, hogy csodálkozom rajta majd. Hogy csodálkozom, és hálát adok, és imádom őt, mert egyedül ő méltó minden imádatunkra, tiszteletünkre, hódolatunkra, és aki volt, és aki van, és aki eljövendő, ő az, aki előtt fejet és térdet kell hajtanunk mindannyiunknak. De ez nem egy kényszer, ami mint egy despota térdre kényszerít mindenkit, nem egy diktátor ő, hanem olyan valaki, aki valóban méltó az imádatunkra. Szeressük őt, hajtsunk térdet előtte, és akármilyen helyzet van kilátásban, higgyük el, és tudjuk azt, hogy ha ő akarja, akkor ki tud bennünket hozni belőle. Akarja, ott meg tud tartani bennünket lelki épségben, és mindenképpen meg tudja dicsőíteni magát általunk is. Amen.
Énekelünk egy éneket, és utána Fejér István testvér kér. Thank you.
Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. Ugye kicsivel több mint egy éve itt álltunk mi is Otiliával ketten, mint ahogy tegnap Csongor és Anna. És most már az Úr kegyelméből hárman vagyunk itt. Ott voltunk most egy esztendőt Vásárhelyen. Otilia befejezte az egyetemet, hál' az Úrnak. Sikeresen. Az államvizsga is sikerült, arról majd ő következő alkalommal, vagy nem tudom most mikor, majd be fog számolni. Hát ez az egy év, főleg így az utolsó fele, miután már Dávid is megszületett, egy kicsit nehezebb volt, de az Úr megsegített és átvezetett mindenen az ő kegyelméből. És szeretném ezt a ami a délelőtt volt, ugye, hogy a Zsoltárokból idézünk, folytatni. A 63. Zsoltárból szeretnék egy ige szakaszt felolvasni. Dávid Zsoltára, mikor Juda pusztájában volt, Isten, én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged, téged szomjuhoz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, elepet földön, melynek nincs vize. Hogy lássalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet, hiszen a te kegyelmed jobb az életnél. Az én ajkaim hadd dicsérjenek téged. Áldonálok téged életem fogytáig, a te nevedben emelném fel kezeimet, mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged az én szájam. Valóban ebben a Zsoltárban arról számol be Dávid, hogy Isten az, aki megszabadított, Isten az, aki a mi mindenünk, az én mindenem is, tehát nélküle nem létezhetek. Ugye, hogy az énekben is énekeltük, hogy nélküle eltévedek. Nekem ez a 6. vers, amit utoljára olvastam, az, ami így elgondolkodtatott, mikor néhány héttel ezelőtt a Bibliaórán ezt átvettük, mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor vígajakkal dicsérhet téged az én szájam. Látok embereket, hogy sokan vannak, akik még jobb étvágyúak, mint én, és én tudom magamról, hogy mikor egy jót teszek, akkor az nagyon jól esik nekem. Itt Dávid azt mondja, hogy mint hogyha a kövérséggel telnék meg a lelkem, mikor vígajakkal dicsérhetlek téged, dicsérhet téged az én szájam. És feltettem magamba a kérdést, hogy legalább annyira öröm nekem Isten dicsőíteni, magasztalni, mikor itt vagyunk a gyülekezetben, vagy mikor otthon vagyok a titkos kamrában, amikor nem lát senki, hogy dicsérhetem én az Urat, legalább annyira örömmel betelt engemet, mint egy jó ebéd, vagy mindegy jó vacsora. És sokszor ezek a földi dolgokra koncentrálok, és azt látom, hogy azok úgy lehúznak, hogy nem tudom Isten sokszor örömmel dicsőíteni. És azt látom a gyülekezeteinkben is sokszor, hogy eljövünk ide, énekelünk, és olyan szomorúak az arcaink, és olyan lenyomottak vagyunk. Adja az Úr, hogy tudjuk őt olyan vígan dicsérni, mert ő tölti be a mi lelkünket, a hasunkat is, az ő kegyelméből, ő adja az eledelt is, de a lelkünket, és ahogy hallottuk az előbbi bizonságtételbe is, hogy ő megváltott minket, méltó, hogy dicsérjük őt. Most egy rövid ideig itt szeretnénk maradni, vagy lakni Szatmáron, azaz Ombódon, ugyanis Kovásznára szeretnénk menni, csak még ott nincs kialakulva a lakásunk, és evégett itt fogunk telelni, mind a vándormadarak, most itt leszünk. Szeretnénk itt is együtt szolgálni az Urat. Amen.
Éneket, és utána Baricsán István. Thank you. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát nem olyan rég álltam itt, és meglepődtem, hogy megint kérték, hogy szolgáljak. Hát egy rövid szolgálattal készültem. Arról szeretnék beszélni, ami mostanában van körülöttem, hiszen befejeztem az iskolát, és dolgozni fogok, és nagyon sok kérdés van bennem, nagyon sokat kérdek, és nem tudom, hogy hogyan lesz tovább. Hát szeretnék felolvasni pár igeverset. A Zsoltárok első részének első három versét. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Otthon sokat gondolkoztam, hogy na, holnap kezdem a munkát, és mit fogok csinálni, milyen lesz új környezet, új emberek, és nem tudom, hogy hogyan fogok reagálni helyzetekben, hogyan fogok sikeres lenni esetleg abban, amit csinálok. És örülök ennek az igének, amivel Isten bátorított, hogyha azt teszem, amit ő mond, hogyha ő a legfontosabb számomra, ha megélem a mindennapi életben, a munkahelyen is az igét, amit ő a szívembe helyez, akkor nem lesz gond, akkor mindenben sikeres lesz az ő gyermeke, és én ezzel szeretnék neki indulni a munkának. És ezt szeretném kívánni mindenkinek, hogy a mindennapokban hogy tudjuk megélni azt, amit Isten tanít nekünk. Bármilyen kételkedés vagy nehézség előtt állunk, tudjunk benne bízni. Örülök a most felolvasott igének, mert Mordokáj is egy olyan ember volt, aki kiállt amellett, amiben hitt Istenben. Hitt és kiállt mellette, és kiállt amellett, hogy tudta, hogy nem szabad leboruljon. És én is ilyen akarok lenni, hogy ha tudom, hogy valami nem helyes, akkor azt ne tegyem, még hogyha esetleg a feletteseknek az nem fog tetszeni, és akkor is tudjam azt tenni, amit Isten jónak lát, és az ő akarata legyen a legfontosabb számomra. Ilyen gondolatokkal készülök a nagybetűs életre, és megköszönöm, ha imádkoznak értem a testvérek, és sok erőt kívánok mindenkinek, hogy a mindennapokban, a harcokban kitartóak tudjunk lenni. Amen.
Hát azt elfelejtettem mondani, hogy örülünk, hogy a fészek nem maradt sokáig üres, amit a jó család itt hagyott. Köszöntünk titeket Szatmáron, és hát épüljetek be addig is, még itt lesztek. Legyetek szerves alkotói a gyülekezetünknek. Majd imádkozni fogunk, értetek is, meg hogy István is kért, Istvánka, hogy értük, meg aztán a diákjaink már jövő vasárnap egy része vissza fog menni, ki Nagyváradra, Kolozsvárra, ki hol tanul, vagy Marosvásárhelyen folytatják tanulmányaikat, majd mikor imádkozásra kerül a sor, akkor majd ezekért a témákért is fogunk imádkozni. Engem az a gondolat foglalkoztatott, hogy Isten népe támadások sorozatában. És amíg ezt fogom az ige alapján ennek a fokozatát végigvenni, szeretném, hogyha párhuzamot húznánk a mai időkkel, a mostani időkben, hogy hogyan alkalmazható ez mindannyiunk számára. Támadás alatt az Isten népe. Különféle módszerrel és módon kezdte az ördög támadni, a gonosz támadni az Isten népét. Ma sem riad vissza különböző eszközöktől, és nem gondolhatjuk azt, hogy mi mentesek vagyunk mindenféle támadástól. Mert az első módszer, amivel az ördög kezdte a támadást az Izrael népe, vagy az Izrael népe maradékával szemben, éppen abban rejlett, abban a nagy csendben, ami mondjuk úgy évtizedek alatt kialakult a diaszpórában. És én úgy fogalmaztam meg, hogy az első támadás az erkölcsi támadás volt az Isten népével szemben. Az, hogy a maradék nép, azok, akik nem mentek vissza a fogságból, talán azért, mert nagyon jól beilleszkedtek már abba a 127 tartományba, Etiópiától Indiáig, hát egy óriási birodalom volt, mint körülbelül ma az Egyesült Államok, Amerika Egyesült Államok, nagyon nagy lehetőség volt a piacgazdaság kialakítására, és a zsidók, az Izrael népe nagyon jól feltalálta magát. Voltak közöttük sokan, akik meggazdagodtak, és voltak olyanok, akik olyan könnyen beleélték magukat, és bele szoktak az ottani erkölcsökbe. És lassan a jólét kezdte elaltatni bennük az éberséget azzal kapcsolatosan, hogy mi mások vagyunk, mi nem ide illünk, nekünk nem ez a mi hazánk. És éppen az erkölcsi támadásnak van egy ilyen alattomos eszköze napjainkban is, az a nagy nyugodtság, az a nagy vallásszabadság, amiben vagyunk, amit mi annak nevezünk, de ha alapjában véve jól megvizsgáljuk, nem tudom, hogy mennyire nevezhetjük mi ezt igazán vallásszabadságnak. És az a nagy jólét, ugye, hogy altatta el a népnek a lelkét, nagyon nagy veszély áll fenn, hogy a ma is az Isten népe ebben a jólétben elközömbösödjön, és ne vegye észre azt, amikor az erkölcsök hanyatlása által belülről kikezdi az Isten népét. Olyan ez, mint mikor a szúrnak a lárvái megtámadják a fát. És belülről kezdik enni. Csak halljuk, hogy rágott bent valami, rág valami. Akár az asztallábban, akár bármilyen más butor darabban. És tudjuk, hogy ott bent van egy ellenség. Mindaddig, míg belülről tönkre nem teszi a butort. Na valahogy egy ilyen támadás az, amit az ördög már előre elkészített, és aztán felhasznált egy embert arra, hogy ezt mondjam úgy, elindítsa ezt a folyamatot, kicsúcsosítsa az Izrael népével szemben. Úgy kezdődött a harmadik rész, hogy ezek után nagy méltóságra emelte Ahasvéros király az agági Hámánt. Ezek után. Hát minek után? Mi történt ezelőtt? Ha megnézzük az előző részt, arról van szó, hogy Mordokaj, vagy Márdokeus leleplezett egy összeesküvést a királlyal szemben. azt a két összeesküvőt felakasztották, és megkapták a méltó büntetésüket, és ezek után pedig a király felmagasztalja nem Márdokeust, hanem felmagasztalja Hámánt. Hát mi ez, a mai kifejezéssel élve, ha nem korrupció? Nem az kapja az elismerést, aki megérdemelné, hanem az, aki közel van a tűzhöz. Sőt, aki majd később kiderül, jó sok ezüstöt is ígér a kincstárnak, és ez csak egyik eleme az erkölcsi zuhanásnak, bukásnak, ami abban a birodalomban volt. Ma is egy ilyen eszközzel kezdi a támadást Isten népe ellen a gonosz. Ha fellapozzuk az új szövetséghez a Bibliánkat, nagyon jól ismerjük Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levelét. Csak hadd idézzek innen a harmadik részből, Timóteushoz írt második levélből. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Miért jönnek a nehéz idők? Azért, mert az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, és jön egy hosszú felsorolás. Azért jönnek a nehéz idők, mert az emberek lesznek, egy erkölcsi mély repülés vagy zuhanás következik be, ezt mondja Pál apostol. Hasonlót látunk ott, abban a birodalomban is, de hasonlót látunk a mi időnkben is. És az ördög előkészít egy ilyen támadást, hogy Isten népe ne vegye észre, túlzottan otthon érezze magát ebben a romlott környezetben és a romlott világban. És ez egy óriási nagy figyelmeztetés számunkra. Amit úgy gondolunk, hogy nagy áldás, nagyon könnyen átokká fordulhat át az életünkbe. Én még emlékszem, hogy mennyire sóvárogtunk a demokrácia után, meg a nyugati világ, a nyugati jólét után, és hogyha jött egy-egy nyugat-európai látogatónk, Németországból, Svájcból, vagy akár az Egyesült Államokból, olyan áhítattal néztük, ó, milyen jó nekik, milyen jó világból jönnek ők. És hát azt teljesen nem értük meg, de a szabadságot megértük mi is. És azzal a szabadsággal együtt jött minden, mondjam úgy, káros oldala is a demokráciának, meg a fejlettségnek. Mert a sok pénzzel sok kísértés jön együtt. Pál apostol megmondja, hogy minden rossznak a gyökere a pénz utáni vágyakozásban van, a pénz utáni szeretetnek, amikor érzelmeinkkel hozzá kapcsolódunk az anyagi világhoz, a pénzhez. Erkölcsi támadás. És ez úgy ér bennünket, hogy nem közvetlenül fricskáz meg bennünket, hanem úgy kezd jól eltölteni, jó érzéssel kezd eltölteni, és ez az a meleg ágy, amikor az Isten népe, a gyülekezetek elveszítik a lelki erejüket. És ez előkészíti a talajt a többi támadásoknak. Ezért figyelmeztet nem csak Pál apostol, de maga az Úr Jézus is figyelmeztet. Csak néhányat szeretnék ezekből idézni. A János evangéliuma 15. részéből olvasok néhány igeverset. Ugyanis a Biblia nagyon szépen megmagyarázza egymást. És nekünk figyelmesen kell azt olvasnunk. Ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlölt titeket a világ. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ha teszik ezt veletek, akkor mindezt az én nevem miatt teszik veletek. Én miattam ért titeket a támadás. És az, amikor erkölcsileg támadnak meg bennünket, hányszor megtörténik, hogy besározzák a hívő fiataloknak a hírnevét, akár iskola közösségben, vagy egyetemi közösségben, és hogyha valahol történik valami ebben a világban, mindjárt azt mondják, hát ilyenek vagytok ti hívők. és megpróbálják az erkölcstelenségbe belehúzni, belerántani az életünket. Ugyancsak János apostol mondja a levelében, a első levél 3. rész 13. versében, amikor azt mondja, hogy ne csodálkozzatok, hogy gyűlöl titeket ez a világ. Azért, mert ti idegenek vagytok. Úgyhogy Péterről is mondta a szolgáló leány, hogy még a beszéded is elárul téged, a hanglejtésed is elárul téged, hogy közülük való vagy. Hogy akarod mondani, hogy te nem az vagy, nem egy vagy a tanítványok közül? Testvérek, nekünk, bennünk vannak árulkodó jelei annak, idézőjelbe, hogy mi nem ebből a világból valók vagyunk. És az, amikor valaki erkölcsösen akar megállni, mert a hívő élethez ez hozzátartozik, a tisztaság, a szentség, aki az Isten jelenlétéből jön, mint Mózes, aki jött le a Sinai hegyről, ragyogott az arca. És ezt meg kell lássa a környezetünk. És Hámánon keresztül elindult egy ilyen támadás. Erkölcsileg megtámadni az Isten népét. És egy ilyen támadás az, ami minden nap elénk van téve, hogy elakasszon bennünket, hogy elejtsen bennünket. Ez volt az egyik eszköz, az egyik módszer, talán a bevezető eszköze, módszere a támadásnak. A következő pedig fokozódott ez a támadás, és átváltozott egy szellemi jellegű támadásá. Azt olvassuk, hogy ez a Hámán, amikor mondjam úgy, illetlenül őt illette meg, vagy őt emelték fel a tisztességre, akkor fejébe szállt a dicsőség, és elvárt, hogy mindenki hajoljon meg előtte. És ekkor Márdokeusban mindegy sorompó lehullott, mint valami, és azt mondja, na eddig. Itt most már tovább nem mehetek. Itt most már szint kell vallanom. Mert én csak egyedül az élő Isten előtt imádkozhatom, ő előtte hajolhatok meg. És amikor jött a Hámán, egy ember állva maradt. Mindenki más meghajolt előtte, és ez az ember pedig állva maradt. És az, ami olyan ártatlannak tűnt az elején, hirtelen egy szellemi jellegű támadássá változott át. Azonnal megkérdezték, hogy hát te miért csinálod ezt? Fáj a derekat, hogy nem tudsz meghajolni? Segítünk rajtad akkor. Úgy, mint mikor megkérdezik a hívő fiatalt, hogy hát te miért nem iszol? A társaságban, vagy a munkahelyen, amikor bekerül, és azt mondja, hogy hát én nem szoktam inni. Vagy hát nem egészséges az italozás. És ilyenkor jó hátba kellene vágni, hogy fáj a derekat, hogy nem akarsz meghajolni. Te azért nem iszol, mert az Isten gyermeke vagy. És a jó erkölcsöt megrontanak az ilyen gonosz társaságok. És te tiszta akarsz maradni, a te testedben, lelkedben nem akarsz kompromisszumot felvállalni, és kompromisszumba belemenni. Szellemi jellegűvé változott át a támadás. És mindjárt megtudták, hogy hát nem derékfájás, vagy más oka van ennek, hanem azért nem hajol meg, mert ő héber. Nekem egy Istenem van, és én csak azt az egy Istent imádom, más előtt nem hajolhatok meg. Testvérek, amikor az ördög támadásba lendül, nagyon hamar eljut a célig. És ki fog derülni az, hogy egy szellemi jellegű támadás, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk. Nem emberek vagy emberek indulatai ellen van nekünk ami küzdésünk, hanem mögöttük szellemi erők sorakoznak fel. Amikor a mi hitünkbe vág bele, a mi hitvallásunkban, és ezt nem mehetünk tovább, nem engedhetünk belőle. Szellemi jellegű támadás. Emlékszem, amikor még a Ceausescu idejében egyszer egy ilyen házi istentisztelet miatt letartóztattak a rendőrök, és berendeltek egy meghallgatásra. Következő nap a vetési rendőr őrsre, és amikor megjelentünk másik nap reggel, a belső terembe, a belső szobába ott várt reánk a szekus, a titkos szolgálati tiszt. Testvérek, megmondom őszintén, hogy amikor beléptem abba a terembe, szinte éreztem a lelkemben azt a sötétséget, annak sötétségnek az erejét, ami ott uralkodott az emberek miatt, mert képviselték a gonosznak azt a jelenlétét, azt az irányvonalat. És ez szinte nyomasztó volt a lelkünkre nézve. Ezt érezni lehetett. Szellemi támadás. Azonnal érzékeny kell legyen a lelkünk arra, hogy itt egy szellemi támadás irányul ellenünk. Itt nem csak egy ember kérdőjelez meg, vagy nem csak kérdőre vannak bizonyos dolgok miatt, hanem szellemi erőkkel vagyunk szemben. Érzékeny vagy arra, hogy ha a te hitedben, a te meggyőződésedben valaki megtámad és kétségbe van téged. Hát szeretnék újból idézni, a jelenések könyve, az, ami a kézi könyve a gyülekezetnek, gyülekezeti életnek. Az Úr Jézus, amikor üzent a gyülekezeteknek, világosan elmondta, hogy úgy, ahogy haladunk a történelemben előre, időnként nagy hullámokat csap a szellemi támadás a hívőkkel, a gyülekezettel szemben. De az utolsó napokban, és ezek az idők, amikben most élünk, egyszerűen így nevezi a Biblia, hogy az utolsó idők vagy az utolsó napokban nagyon felerősödik az ilyen szellemi jellegű támadás. És olvasom a pergamoni gyülekezethez intézett levelet. Pergamoni gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél a két élő éles kard van. Tudom, hol van a lakóhelyed, ahol a sátán trónusa van, de ragaszkodol a nevemhez. Tudom, hogy hol lakol, ahol a sátán trónusa van. Hát volt Romániának király, és nincs többet, nem is hiszem, hogy lesz többet királya. És mi már nem tudjuk, milyen az, amikor egy trónterembe bemegyünk, egy olyan igazi trónterembe, ahol király is van, nem csak egy múzeumba. De amikor valaki megjelen egy ilyen trónterembe, az a tekintély, amit a király sugal, az alázatra int minden belépőt, aki az ajtón bemegy. És a királynak soha nem volt szabad hátat fordítani. Ahogy bementél, ugyanúgy kellett ki is jönni a teremből. És azt üzenni az Úr a gyülekezetnek, tudom, hogy hol laksz. Ott, ahol a sátán trónusa van, ahol a sátán hatalma tombol. És testvérek, nekünk tudatába kell lennünk annak, hogy ilyen szellemi eredetű támadások érnek bennünket. Csak idézek még tovább a Máté evangélium a 24. részéből, amikor az Úr Jézus beszél az utolsó időkről. A 24. rész 4-es, 5-ös verseit. Jézus így válaszolt nekik, vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. 11. vers. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Sátán nem riad vissza, hogy vallásos eszközökhöz is nyúljon. Prófétai eszközökhöz, és beférkőzzön még a gyülekezetekbe, a vallásos életbe. És ez a fájó, amikor az Isten népe nem ismeri fel az igazat és a hamisat. És az Úr Jézus mondja, hogy jönnek a hamis Krisztusok, jönnek a hamis proféták, akik nagyon hasonlítani fognak, de az a céljuk, hogy a gyülekezetet megtévesszék. Ugye mennyire ismétli magát a történelem? Susán városa nincs is olyan messze tőlünk. És nagyon ébereknek kell lennünk, hogy felismerjük az igazat és a hamisat. Csak idézni szeretném az Úr Jézust, amikor ezzel kapcsolatosan következtetést von le az ő tanítványainak, azt mondja Márk evangélium a 14. részében, 14. rész 38. versében, virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Virrasszatok és imádkozzatok, azért, hogy éberek maradhassatok. A virrasztás az nem könnyű dolog. Aki katona volt, tudja, milyen az, amikor éjszaka nem alhat, mindenki más alszik, és nekem vigyáznom kell az egész alakulatra, annak a biztonságára, és az őrszemtől függ az, hogy megtámadják, biztonságban van-e vagy nem. Virrasszatok azért, és imádkozzatok, mondta az Úr Jézus. Ez egy lelki tusa, ez egy lelki harc. És ilyen idők várnak reánk, amikor Isten népének ébernek kell lennie, mert szellemi jellegű támadások érnek bennünket. És amikor halljuk azt, hogy kereszténységen belül milyen ferdességek alakulnak ki. Amikor halljuk azt, hogy még akár a mi egyházunkban is olyan gyakorlatokat ültetnek be, amelyek nem biblikusak. És azt mondják az emberek, hát ti is baptisták vagytok. Vagy amikor azt mondja valaki nekem, hogy hát ha nem keresztelnek maguk be, akkor én megyek a másik gyülekezetbe, ott alig várnak, hogy bemerítsenek. Szellemi jellegű támadás. Van-e ereje Isten népének felismerni és kivédeni az ilyen támadást? Aztán a következő eszköz, amihez folyamodott abban az időben, nem csak egy szellemi vagy erkölcsi szellemi támadás volt, hanem azt látjuk, hogy egy csoportos támadást is indított el a gonosz az Isten népével szemben. Volt egy ember, aki nem hajolt meg. És aztán kiderül, hogy nem csak őt akarja célba venni, amikor Hámán jelentkezik, vagy jelentést tesz a király előtt, felháborodva, nem azt mondja, hogy van itt egy ember, akit be kellene börtönözni, mert nem tiszteli a tekintélyemet, hanem azt mondja, hogy van itt egy nép, amelyik nagyon veszélyes. Mert ez a nép mind olyan, mint ez az egy. És akkor elindul egy ilyen csoportos támadás az Isten népével szemben. Isten népéhez tartozni kiváltság, de ugyanakkor kockázatos is. Mert mindegyik tanítvány sorstárs a többi tanítványjal. És a közösségi életnek nem csak áldásai, meg előnyei vannak, hanem harcai. Közös harcai is vannak, amelyeket egyformán fel kell vállalni a közösség minden tagjának. És nem mondhatjuk azt, hogy ez a lelkipásztor, vagy ez az előjárónak a harca, hanem ez mindannyiunknak a harca. Mert sorstársak vagyunk. És az ördög egy ilyen csoportos támadást intéz az egész közösséggel szemben. Hát csak ha visszamegyünk a történelemben, amikor Izrael népe, ugye a formálódó nép, még csak ott formálódott ki igazából Egyiptomban, lementek 70-en, és ott formálódott ki az Izrael népe. És azt látjuk, hogy olyan fárók, olyan vezetők jöttek, akik nem ismerték sem Józsefet, sem az ő jó tetteit, és elkezdték kikezdeni az Izrael népét, elkezdték támadni különböző eszközökkel, és azt látjuk, hogy az egész népre kiterjedt faraónak a haragja. És azt mondja az ige, hogy amikor Isten azt mondja, hogy meghallottam az én népemnek a kiáltását. És azt mondja a zsidókhoz írt levél 11. része, hogy, hogy Mózes pedig nem akart egy jobb életet élni, hanem azonosult az ő népével, az ő népének a nyomorúságával. Ha nem hiszem, hogy éhezett volna Mózes. De azt a lelki sorsot felvállalta, amiben az ő népe volt Egyiptomban. És ma is így van az, hogy a támadás nagyon sokszor csoportosan jelenik meg. Egy közösséget támadja meg. Közösséget akar kikezdeni. Mert tudja, hogy ha megbomlassza a közösségnek az egységét, akkor kit fog elejteni a gonosz először is? Mint ordító oroszlán, szerte jár, keresse azt, hogy kit nyeljen el. Ugye ezt mondja az ige. És ha látunk ilyen természetismereti, vagy az állatvilágból ilyen dokumentumfilmeket, mikor jön a ragadozó, a falkát szétoszlatja azért, hogy egy gyenge egyedet megtaláljon. Leválasszon valahogy a falkából, és azt a gyengét célozza meg, és azt ejti el. És ilyenkor mindig az a célja a gonosznak, hogy megossza a közösség egységét, hogy a gyengéket, az erőteleneket, a kicsiket, a gyermekeket, a fiatalokat elejtse. Oszd meg és uralkodj, mondja a régi római mondás, és nagyon jól tudták a római birodalom vezetői megosztani egy nemzetiséget, egy népcsoportot, és utána aztán lehet uralkodni fölötte. Hát sajnos, hogy a mi történelmünkben is sokszor használták az ellenségeink ezt a módszert. És nem arról vagyunk mi híresek, magyarok, hogy annyira összetartanánk. És mennyire nagy veszély az, amikor az Isten népe nem ismeri fel az egységben, a közösségben rejlő erőt. És az Úr Jézus, amikor imádkozott az övéért, azt mondta, hogy azért imádkozom. És arról fog felismerni titeket a világ, hogy az enyém vagytok. Hogy szeretni fogjátok egymást. Hogy ti közösséget gyakoroltok. Ti nyáj vagytok. Ezt a képet használta. Én vagyok a pásztor, de ti nyáj vagytok. Rá vagytok utalva egymásra. És ha mégis, ami jellemezni a mai kereszténységet, éppen az ellenkezője az. És miért van ez? Azért, mert éber az ellenség, és tudja, hogy ha csoportosan megtámadja, akkor le tudja választani a gyengéket, és el tudja ejteni. Nem is olyan rég éltük át, ugye, amikor internetes újságban pellengérezték ki a gyülekezetünket. Gyülekezet vezetőit, de remélem senki nem úgy élte meg, hogy ez csak a vezetők ellen irányult. Hanem ez mindannyiunk ellen történt. Ismerjük fel, testvérek, hogy ez egy ördögi taktika, a sátánnak egy módszere, hogy megtámadja, mert gyűlöli a közösséget, gyűlöli a nyájat, mert gyűlöli annak a pásztorát. A következő támadás, amit kifejlesztett a gonosz, úgy fogalmaztam meg, hogy a törvény erejű támadás. A törvény eszközéhez nyúlt. Na most ugye a római birodalom, a görög, meg a római birodalomtól kezdve kialakult az igazságosság, mint eszme, a törvényesség, mint eszme, és azt mondták, hogy a törvény szent, a törvény mindenki fölött áll, még a királynak is engedelmeskednie kell a törvénynek. De amikor nem az Isten kezében van a törvény, de amikor a törvényhozóknak nincs kapcsolata az Istennel, és nincs Isten félelem bennük, mi törvénytisztelő emberekkel legyünk. Arra tanított, ami megváltunk, és a páli levelek is azt mondják, hogy tiszteljétek a vezetőiteket, polgári vezetőket, és azokat, akik a rendre felügyelnek, mert nem hiába viselik ugye a fegyvert, nekünk tisztelnünk kell. Meddig? Hol a határ? Amíg szemben nem megy a fentivel. Látja-e Isten népe, hogy hol megy szembe a törvénykezés az isteni törvényekkel? És az ördögnek a cél az, hogy elaltasson bennünket. Ó, hát mi kicsik vagyunk ahhoz, hogy valamit is mondhatnánk, hogy felemelhetnénk a szavainkat. Pedig testvérek, tudják meg, hogy bármennyire kevesen is vagyunk, a világ szeme az Isten népén van, hogy na, ő mit fog mondani. Ha valaki egy nagy gyári közösségben dolgozott, egy nagy cégnél, múltban vagy akár a jelenben, a főnököt nem az érdekelte, hogy mindenki más mit mond, hanem te, a hívő, neked mi a véleményed. Emlékszünk rá? Miért? Azért, mert tudták azt, hogy az istenfélő ember a Bibliát képvisel, Bibliát olvasó, Isten tisztelő, és aki Bibliát olvasó, ismeri az isteni törvényeket. És mindaddig, míg szembe nem mennek az Isten törvényével, addig nekünk engedelmeskednünk kell. De mit teszünk, hogyha szembe megy? Mit teszünk, hogyha törvényes eszközökhöz folyamodik az ellenség? És Hámán azt mondja, hogy jó, ezt mi megegyeztünk együtt királlyal, de kérem a pecsétet, és kérem a törvényt, megmásíthatatlan törvényt, aminek mindenkinek engedelmeskednie kell ebben az országban. Nem riad vissza törvényes eszközöktől sem, a múltban sem. Ez nem rendszerfüggő, hadd mondjam azt. Mert mi a bőrünkön éreztük a kommunista rendszernek minden negatív oldalát, és akik merték a hitüket megélni, tudják, vagy emlékeznek rá, hogy hányszor kellett szenvedni emiatt, hogy felvállaltuk a hitünket. Mert tudtuk, hogy itt szembe megy az Istennel, és mi inkább az Istennek fogadunk szót, mint az embereknek. Nemrég újból olvastam a Szilárdsági ébredésről a könyvet, a riport könyvet, amit a testvérem írt, és ott bőven le van írva a Nagy Károly testvérrel szembeni ítélethozatal, meg az a meghurcolás, amiben részesült, és Bodor testvér, aki mint fiatal értelmiségi részt vett a tárgyaláson Nagyváradon, és részletesen leírja a tárgyalásnak a menetét. És leírja azt, hogy abban az időben több mint 200-an hittestvérek felvállalták Nagy Károly testvérnek a sorsát, és elmentek a tárgyalóterembe. És egyöntetően, imádkozó lelkülettel figyelték a tárgyalás kimenetelét. És egy idegen embert a Jóisten felhasznált, aki kiállt a védelmére, nagyon jól ismerte a román nyelvet, a törvényeket, és csak úgy az ismeretlenből előállt egy ember, egy Joan Rusz nevű ember, aki megvédte Nagy Károly testvért a tárgyalóteremben. Azóta sem tudták, hogy ki volt ez a testvér. Testvér, vagy ki volt ez az ember. Szembe mertek menni azzal a törvénnyel, amit Isten ellen fordítottak. Most már az Európai Uniónak vagyunk a tagjai. És azt mondják, hogy ha elfogadtátok a kalácsot, akkor most fogadjátok a tanácsot is. Ha kellett a felzárkóztatási pénz, akkor tessék ezeket a törvényeket beültetni. És nézzük meg, hányszor ezek a törvények szembe mennek az Isten igének erkölcsi törvényeivel, jómodorral, és így tovább. Mit teszünk, testvérek? Látjuk-e azt, hogy ez nem egy felzárkóztatási projekt, hanem ez egy célzott támadásnak, gonosznak? Mi lesz, hogyha ez a mi generációnk el fog vérezni az erkölcsnek a harcmezején? Ki fog felmenteni bennünket az erkölcsi felelősség alól, hogy hallgattunk? 2 hét múlva, ugye, népszavazási program lesz az országban, amikor ugye az urnák elé járulhatunk, és kifejezhetjük azt, hogy mi szeretnénk, hogy az alkotmányban, az alaptörvényben legyen lefektetve az, hogy a házasság azt jelenti, hogy egy férfi és egy nőnek a közössége, az egysége. Ezt kifejezhetjük. Aztán, hogy a parlament meg a szenátus elfogja ezt a, megfogja ezt a változtatást, ezt a módosítást végre fogja hajtani, az az ő hibájuk lesz, és az az ő bűnük lesz. Törvényes eszközök, törvényes módszerekhez folyamodik. És ezt teszik úgy, hogy sokszor megalázzák az Isten népét. És testvérek, nem pogány országokról van szó, hanem közöttünk van szó. Keresztény Európában, keresztény nyugati civilizációban történik ez, és tudjuk, hogy ki áll ezek mögött. Még hadd fejezzem be azzal, hogy a támadás végül aztán egy erőszakos támadássá is fajult. Amikor már minden más eszközt kiaknáztak, akkor az erőszakhoz folyamodtak. Hát kinek a fegyvere az erőszak? Az erőssé vagy a gyengéjé? Akinek van katonai ereje, hatalma, de bent gyenge. Ez nyúl az erőszakhoz. Mert tudja, hogy ha másképp nem, ha elhallgattatom fizikailag, akkor le tudom őt győzni. Mert tudja, hogy az Isten erejével, az Isten jelenlétével nem tud másképp, más eszközökkel szembefordulni. És az erőszak eszközét használják. Testvérek, el fog ez is idejönni. Ne gondoljuk azt, hogy mentesek vagyunk, előbb jön a szellemi terror. Jön az, hogy majd nem adhatsz, nem vehetsz, hogyha nem lész bele abba a bizonyos klikbe, a gazdasági csoportba, ahol ugye nem a becsületesség, nem az isteni törvények képezik az alapot, hanem az érvényesülés. És aztán majd folyamodnak más törvényes eszközökhöz is. Támadás az Isten népével szemben. Igaz, hogy egy kicsit olyan melankolikusnak tűnik ez a téma, így ősz elején, amikor az éghajlat is lehűlt. De testvérek, én úgy hiszem, mikor elolvastam ezt az ígét, Jóisten azért adja ezeket az ígéket, hogy ébresszen fel bennünket. Hogy nehogy váratlanul érjenek bennünket a támadások, amikor napirendre kerülnek. Városi szinten, környezeti szinten felvállaljuk-e mi azt, hogy az Isten népéhez tartozunk. Ugye gyakran járok Albániába, és ott érzem, hogy erősödik ez a fizikai erőszaknak a fitoktatása. Mi többen vagyunk, mi erősebbek vagyunk, mi legyőzünk titeket, és nem olyan rég történt az egyik lelkipásztornak a gépkocsijára, ráfirkálták, hogy tűnjetek innen keresztények, pedig ők őslakos albánok, és kezdenek ilyen agresszív üzeneteket megfogalmazni. Voltak tetlegességek is, de még elszórtan. Hadd mondjam azt, hogy már van az erőszaknak ez a szellemi oldala. Amikor egy osztály közösségben a hívő fiút vagy a hívő lány kirekesztik azért, mert ő másképp gondolkodik. És tudjuk, hogy érzi magát egy fiatal, hogyha az a közösség őt kirekeszti, és egyedül érzi magát. Kiszolgáltatva érzi magát. Mit lehet tenni? Zárszóként szeretném elmondani azt, hogy mi már tudjuk a történet végét, és ez az örömhír. És nekünk tudnunk kell a történet végét, még ha nem is olvasnánk végig az Eszter könyvét, akkor is tudjuk a történet végét. Hogy ki a végső győzelem? Az Isten és az ő népé. Mert Isten az ő népét soha nem hagyja magára. És aki az Isten népéhez nyúl, hova nyúl? Az Isten szemefényét bántja. És jaj, annak, aki az Isten szemefényéhez nyúl hozzá. És csak szeretném idézni azt az eszközt, ami rendelkezésünkre áll, hogy ezek ellen a támadások ellen felvegyük a harcot. Az Efézusiakhoz írott levélben, a 6. részben Pál apostol felvázolja azt a fegyverzetet, amiben be kell öltözni a hívő embernek ahhoz, hogy ne legyen kiszolgáltatva az ilyen támadásokkal szemben. 10. versen kezdem. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. És a végét csak ennek a felsorolásnak, vegyétek föl az üdvösség sisakját is, és a léleknek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen ezért legyetek éberek, teljes álhatatossággal és könyörgéssel. Le van írva a védekező fegyverzet, amiben be kell öltöznünk, és két támadó eszközünk van. A lélek kardja, és ez a Biblia. Aki a Bibliával áll szembe, az az Istennel áll szembe. És a Bibliát nekünk ismernünk kell, élnünk kell, és tanítanunk kell, bemutatni. És a másik eszközünk pedig a könyörgés, az imádság és a könyörgés. Én örülök annak, hogyha a gyülekezetünk egy imádkozó gyülekezet, és ha egyre inkább imádkozó közösségé formálódik át. Mert az a közösség, amelyik együtt imádkozik, az együtt marad. Az együtt fog harcolni. És harcolva erősödik meg a közösség. az Úr közel.
Yeah.